Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán én egy bibliai személyről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és ez a bibliai személy Nehémiás. Nehémiás, akit a romlás építőjének nevez a bizonyságtételi irodalom, igen, Nehémiás romlás építője volt. És ki kell, hogy mondjuk, hogy az ő élete mindannyiunk számára hatalmas tanulság, különösen most, a mi időnkben, mert az Úr bennünket is romlás építőjének akar elhívni, ebbe a szolgálatba akar mindannyiunkat állítani és helyezni. Elsősorban helyezzük el időben, hogy Nehémiás mikor élt. Nehémiás a babiloni fogság idején élt, sőt, ki kell, hogy mondjuk, hogy az már nem is a babiloni fogság volt, mert a babiloni fogságnak már vége volt olyan értelemben, hogy a babiloni birodalmat a Médó-Perzsa birodalom váltotta fel. Amikor ugye a babiloni birodalom megbukott, a Médó-Perzsa birodalom elfoglalta, akkor Círusz kiadta az első hazatérési rendeletet. Letelt a 70 éves fogság, de ezzel a lehetőséggel viszonylag kevesen éltek. Nem élt mindenki ezzel a lehetőséggel, nagyon sokan ott maradtak a fogságuk földén. Most ezt lehet, hogy furcsáljuk így egy pillanatra, hogy miért maradtak ott, amikor szabadok lehettek volna, de gondoljunk bele abba, hogy azoknak az embereknek a legnagyobb része már ott született, ott voltak házaik, családjaik, ott telepedtek le. Tehát gondoljunk bele abba, hogy azért 70 év egy ember életében. Szóval, és akik ráadásul később is születtek, folyamatosan születtek gyerekek, tehát nagyon sokan ott maradtak a fogságuk területén, ugye a Médó, akkor már a Médó-Perzsa birodalomban. Nehémiás ebben az időben született, amikor a Médó-Perzsa birodalom volt, ugye a világvezető hatalma. Tehát Nehémiás, ugye zsidó származású volt, hitben nevelkedett, de soha nem volt otthon. Otthon alatt azt értem, hogy a szülőföldjén, Júdában, Jeruzsálemben soha nem volt otthon. És ő a Médó-Perzsa birodalomban nagyon magas beosztásban volt. Ő a királynak a pohárnoka volt. Ennyit szerettem volna előzetesen elmondani Nehémiásról, és most nézzük meg a történetét, nem fogjuk végig minden egyes momentumot az ő történetéből felidézni, csak néhány eseményt szeretnék felidézni, és ezeket az eseményeket úgy, hogy szeretném vonatkoztatni mireánk a napjainkra, hogy nekünk mit mond Nehémiás életének és cselekedeteinek egy-egy adott szakasza, mit üzen nekünk, és miben példa, és miben kell nekünk is ugyanezt az utat járni és követni. Nézzük meg először Nehémiás könyve első fejezetét, és ott a másodiktól a negyedikig terjedő verseket olvassuk el. Nehémiás könyve első fejezet, másodiktól a negyedikig terjedő versek a következőt mondják. És jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondták nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallottam e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át. Böjtöltem és imádkoztam a mennynek Istene előtt. Tehát Nehémiás ott van jó körülmények között, előkelő beosztásban, a királyi udvarban, de egyszer csak jönnek Júdából honfitársai, és elmondják, hogy milyen állapotban van a zsidó nép. Ekkor a templom már felépült, mert a korábbi hazatérési rendeletnél engedélyt kaptak a templom felépítésére, a templom már felépült. De a város mikor volt biztonságos, mikor lehetett ott igazából hit, lelki és mindenféle életet élni? amikor a kőfala megvan, amikor az biztonságosan lakható. És milyen hírt hoztak ezek a hírvivők, hogy a Jeruzsálem kőfalai lerontattak, a kapui tűzben égettek meg, tehát nagyon nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak az Isten népének tagjai otthon. Az, hogy nyomorúság, ugye azt lehet látni, de gyalázat is, gyalázat. Miért gyalázat? Mert az élő Istent vallják és hiszik, és ez a nyomorúság van az életükben. Tehát ez a nyomorúság van az ő életükben. Na most nézzük meg, hogy Nehémiás hogy reagál erre, hogy fogadja ezt a hírt. Nem őt érinti, az ő egyéni életét abszolút nem zavarja ez, mert hát ugye ő ott nagyon jó körülmények között van, de a hír hallatán, amikor meghallotta ezt, leült és sírt és kesergett napokon át, böjtölt, imádkozott a mennyek Istene előtt. Ennél a momentumnál álljunk meg, és vonatkoztassuk a saját életünkre vonatkozóan. Hogy viszonyulunk ahhoz a hírhez, meg azokhoz a hírekhez, és egyáltalán ahhoz, amikor látjuk, hogy Isten népe romlásban van. Hadd kérdezzem meg, van romlás Isten népe között? Vannak problémák? Vannak hitehagyások? Nagyon sok probléma? Ugye az egész világ széles adventműre gondoljunk. Rengeteg a probléma. Nálunk itt is, mindenhol sok-sok probléma van. Hogy viszonyulunk ezekhez a problémákhoz? Sírunk, könyörgünk, böjtölünk, kesergünk, vagy pedig, hát amíg bennünket személyesen annyira nem érint, addig úgy túl is lépünk ezeken a dolgokon. Hogy érint bennünket az, hogy nyomorúságban és gyalázatban van Isten az ő népe miatt? Hadd kérdezzem meg, gyaláztatik az Isten neve? Gyaláztatik az Isten neve az ő népe miatt. Hogy érint ez bennünket? Szeretnék egy párhuzamot megemlíteni, csak most kívülről mondom az igét, mert Nehémiásnál sokat fogunk olvasni. Ezékiel 9. fejezetének a 4. versében a végidőre vonatkozóan azt mondja az ige, hogy kik fogják elnyerni az Isten pecsétjét? Kik? Akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik az Isten népe között Jeruzsálemben történnek. Tehát kik fogják elnyerni a pecsétet? Akik bánkódnak a bűnök miatt, akik szívükön viselik Isten népének a sorsát. És Ellen White azt a magyarázatot fűzi ehhez a mondathoz, a Bibliának ehhez a mondatához, ehhez a kijelentéséhez, hogy akik nem tanulnak meg sírni a maguk és mások bűnei miatt, azok nem fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét. Hadd kérdezzem meg, hogy állunk mi a bűnökhöz? Hogy állunk mi? A saját bűneinkhez hogy állunk? Hogy viszonyulunk? Hát jó, tudjuk, hogy ez nem volt éppen jó vagy helyes, amit csináltunk, ennyi. Mások bűnéhez ugye egészen másképp állunk hozzá. Tehát, ha nem tanulunk meg igazából bánkódni, sírni, keseregni mások és a saját bűneink miatt, akkor nem fogjuk elnyerni az élő Istennek a pecsétjét. De nézzük meg, hogy amikor meghallja ugye ezt Nehémiás, és így sír, böjtöl, könyörög, mi az imádságának a lényege? Ugyanebben a fejezetben, Nehémiás első fejezet 5-től a 7-ig terjedő verseit nézzük meg, az 5-től a 7-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. És mondtam, kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel, Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak. Nézzük meg ezt az ige szakaszt. Elsősorban ebben az emberileg reménytelen helyzetben hogy kezdi Nehémiás az imádságát? Mit mond az Istennek, hogy szólítja meg őt? Nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Tehát hadd kérdezzem meg, miért történt az egész fogság? A babiloni, és utána miért ugye még maradtak ott a fogságban, miért történt? Miért? Így van, mert nem engedelmeskedtek az Isten törvényének, mert elhajoltak az ő törvényétől. De az Isten mit ígért, és hogy ismerte meg Nehémiás is az Istent? Hogyha valaki hozzá visszatér teljes szívéből, akkor ő megtartja az irgalmasságot és a szövetséget az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Tehát ebben a hitben és reményben fordul Nehémiás az Istenhez. És nézzük meg, kéri ugye, hogy legyen az ő szeme, füle nyitva ugye az ő kérésére. És mit mond? Vallást teszek, itt a 6. vers közepe, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Annyira szépnek tartom az imának ezt a részletét, mert nem azt mondja, hogy az a nép vétkezett, akiknek a bűne miatt most a fogság van, ők is vétkeztek, de magát sem tartja különbnek ilyen értelemben. Önmaga is bűnös, nem vonja ki magát a nép bűnei alól. Mit mond? Vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Nehémiás komoly istenfélő ember volt. De hadd kérdezzem meg, Nehémiás az életében soha semmilyen bűnt nem követett el? Biztos, hogy nem, mert az ige azt mondja, hogy nincs egy ember, aki ne vétkezett volna. És ő is nem tartotta magát különbnek, felsőbbrendűnek a többinél. Vétkeztünk én is, és az én atyáim is. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni. Csak az az ember tud így imádkozni, aki igazából látja a saját maga bűneit, és nem kicsinyli le a saját maga bűneit. Aki nem kezd el hasonlítgatni, hogy jó, hát jó, én is követtem el, de a másik mekkora bűnt követett el. Ha ez a lelkület van bennünk, nem tudunk igazából sírni, könyörögni a másik emberért, Isten művéért, a romlás építői nem lehetünk. Csak akkor, ha látjuk a magunk bűneit is olyan fényben, ahogy az Isten látja a mi bűneinket. Milyen fényben? Minden egyes bűn, amit elkövetünk, halálos. Ha nem lenne a könyörgést meghallgató és irgalmasságát megtartó Istenünk. És utána mit mond? Felette igen vétkeztünk ellened, nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak. Álljunk meg itt egy pillanatra, mit csinál Nehémiás? Sír, böjtöl, és imádkozik, és könyörög. A mai alkalommal a Proféták és Királyok című könyvből szeretnék néhány idézetet felolvasni. Nézzük meg, hogy mi történt Nehémiással az imádság közben. Mert látjuk, hogy ő mit mondott el az imádságaiban, nyilván ennél sokkal több mindent, ez volt az imáinak az összefoglalása, a lényege. De nézzük meg, hogy mi történt itt az ő imádsága következtében. A mai alkalommal egy-egy rövid bekezdést fogok olvasni a Proféták és Királyok című könyvből, végig itt a Nehémiásról szóló fejezetekből. Az első mondat, amit így olvasok, imádkozás közben Nehémiás felbátorodott, és hite megerősödött. Milyen helyzetben volt Nehémiás, amikor a hírt meghallgatta? Csüggett, elkeseredett, nagyon rossz lelki állapotba került. Imádkozás közben mi történt? Felbátorodott, és a hite megerősödött. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mit mond az ige? Mi történik az emberrel, amikor a bajban, a nehézségben, csüggesztő körülmények között keresi az ember az Istent imában? mi történik? Az Isten abban a pillanatban megoldja az ember problémáját? Megoldja abban a pillanatban? Nem. Van, amikor hozzá kiáltunk, és egy olyan szituáció van, hogy az Isten azonnal küld segítséget, de az esetek többségében a baj nem oldódik meg abban a pillanatban. De mi történik az imádság hatására? Mit mond a Szentírás? Amikor hozzád kiáltottam, felbátorítottál engem, és lelkemben erő támadt. Ezt mondja az ige. Tehát figyeljük meg, ez az első, amit az Isten ad az imádság, az őszinte imádság hatására. Ugyanezt történt Nehémiással. Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott, és a hite megerősödött. Ha végignézzük a bibliai példákat, ugyanezt látjuk egy pálapostol életében. Amikor nem szűnik meg a baj, de imádkozik, és az Úr megerősíti, és erővel tudja a további megpróbáltatásokat végig megküzdeni. Mit mond a Bibliának az egyik leggyönyörűbb igéje, Ézsaiás könyvében? Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És utána mit mond? Megerősítelek. Ez az első, amit az Isten megcselekszik az őszintén hozzáforduló emberrel. És utána mit mond? Sőt, megsegítelek. Sőt. Az már sőt van. És az igazságom jobbjával támogatlak. De a legelső, amit megígér, az őszinte imára feleletként jön az Istentől a megerősítés. Azon kívül nézzük meg, mi történt azon kívül, hogy felbátorodott és a hite megerősödött. Még egy mondatot olvasok. Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. Most, imádkozás közben, szent elhatározás formálódott lelkében. Egy szent elhatározás formálódott ima közben az ő lelkében. A szombatiskolában is beszéltünk az imádságról, hogy az egy az egy kapcsolat Istennel. Nem csak én szólok az Istenhez, hanem az Isten is szól hozzám. És Nehémiásnak egy elhatározást, egy gondolatot ültetett el a szívében. Mi volt ez a gondolat? Tudjuk-e, hogy mi volt ez a gondolat? Nyugodtan lehet válaszolni. Az volt ez a gondolat, igen, hogy ő segítene, tehát a népének segítene a falak felépítésében a romlást helyrehozni, ő hazamenne és vállalná ezt a szolgálatot, ha a király őt elengedné. Tudnék, nem úgy volt, már bocsánat, hogy ő ott nyaral, és akkor megy el, és jön onnan, amikor éppen neki, amikor neki tetszik, hanem ő ott fogoly volt tulajdonképpen valamilyen szinten. Mi történt? Ez az elhatározás megformálódott az ő lelkében. Nem tudom, voltunk-e már így ebben az életben, hogy imádság közben kaptunk egy gondolatot. Nekem is volt már ilyen az életemben egy konkrét olyan élethelyzet, hogy valami történt, valamiben lépni kellett volna egy ügyben, nem tudtam, hogy hogy fogjak hozzá, nagyon bonyolult volt az ügy, és könyörögtem az Isten előtt. Rövid volt az idő, a határidő, amit szóval nagyon nehéz volt a helyzet. És imádkozok, kiöntöm a szívemet, keselgek az Isten előtt, és egyszer csak, mintha bevillant volna valamit, hogy mit kell tenni. De az olyan erővel jött az a késztetés, hogy azon a köszönöm Uram, amen, és már föl is álltam, és rohantam csinálni, amit kellett, és az volt az egyedüli jó megoldás. Tehát igen, az Isten az imádság közben ad gondolatokat, hogy most mit kellene tenni, mit tegyek, vagy éppen mit ne tegyek. Nehémiással is ugyanez történt. Na de nézzük meg, hogy második fejezet, Nehémiás könyve második fejezet, első négy versében a következőt olvassuk, meg van második fejezet, első négy vers. Nehémiás könyve, második fejezet, első négy vers. És történt a Nisztán nevű hóban, Artaxerxesz királynak 20. esztendejében, bor volt ő előtte, és én fölvettem a bort, és adtam a királynak. Azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte. És mondta nekem a király, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. És felette igen megfélemlém. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mi volt a tisztsége Nehémiásnak? Pohárnok. Mi volt a pohárnok feladata? Kóstoló. A király előtt meg kellett kóstolni, hogy nehogy mérgezett legyen ugye az az adott ital. Na most a királyok, az uralkodók hihetetlenül gyanakvóak voltak, mert ugye rendszeresek voltak ott a trónviszályok, ugye a királygyilkosság, stb. És nagyon figyelték a körülöttük lévő szolgáknak az arcát, hogy milyen volt. Hogy le tudnak-e olvasni valamit, valami gyanús jelet róla, hogy néz, hogy figyel. És Nehémiás egy idő után nem tudta a szíve szomorúságát eltitkolni, tudnilik, mióta meghallotta a hírt, hogy mi történik, és ez az esemény, ami most fog következni, mennyi idő telik el? 40 nap van a kettő között. És szomorúság és a bánat kiül az arcára, nem tudja egy idő után. Azt hiszem, ismerjük mi is, amikor valami nagyon lehangol bennünket, próbálunk mosolyogni, de hát azért azt lehet látni, hogy azért az, hát ugye, hogy azért ott nincs minden rendben. És a király ezt észreveszi. És felette igen megfélemlém, mert ugye ez egy nagyon veszélyes helyzet volt, itt bármi következhet. Na és mi történik? Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király, miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye pusztán hever, és kamu kapui megemésztettek tűzben. Elmondja a szomorúságának az okát, és figyeljük. És mondta nekem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörögtem a menny Istenéhez. Álljunk meg itt egy pillanatra, 4 hónap eltelik, itt jön ez a szituáció, először megfélemlik, hogy most a király mit fog szólni az ő szomorúságára, elmondja a szomorúsága okát, és a király megkérdezi, mi az, amit kívánsz. Itt van aranytálcán a lehetőség, hogy most elmondja a királynak, hogy bocsássa őt el ebből a szolgálatból, mert haza szeretne menni. De mielőtt megszólal, mielőtt egyetlen egy mondatot is mondana, mit csinál? Imádkozik. Ez az a bizonyos nehémiási ima, ugyanamiről az ima hétnek az utolsó alkalma is szólt. Nem mert addig egyetlen egy szót sem kiejteni a száján, míg egy fohászt nem küld az Istenhez. Nem tudjuk, mi volt ebben az imádságban szóról szóra, de kérte az Isten segítségét, a menny jóváhagyását, hogy a szavai olyanok legyenek, a királynak a szíve jó indulattal teljen meg. Igen, ez az a bizonyos nehémiási ima, amit hadd mondjam, minden helyzetben nekünk is kell, hogy mondjam ezt a szót, kell gyakorolnunk. Figyeljük meg ebben az életben, hogy hányszor vagyunk úgy, hogy történik valami, egy szituáció, valaki kérdez valamit, vagy valamilyen helyzetbe belekerülünk, és mi történik? Az ember elnézést, ahogy mondani szokták, szinte zsigerből válaszol, nem? Tehát azonnal mondunk, szólunk, cselekszünk valamit, rutinból, csak úgy. Hadd kérdezzem meg, van tanulság Nehémiás életében ebből? Ne szóljunk, ne cselekedjünk. Jó, nyilván nem az, hogyha a pénztáros megkérdezi, hogy kére még valamit, hogy akkor szóval ne vigyük túlzásba, de minden élethelyzetben fohászkodjunk, hogy Uram, most hogy reagáljak, mit szóljak, ne engedd, hogy csak a magam elképzelése után menjek. Igen, és ez a nehémiási ima minden élethelyzetben adott és rendelkezésünkre áll. Azt mondja az idézet, hogy a szükség idején mondott nehémiási ima menedék, ahová a hívő ember menekülhet, amikor más lehetőség nincs az imádkozásra. És leírja, hogy a veszedelmekben, a vészben, bármilyen helyzetben mindig van lehetőség, hogy egy fohász fölküldjünk a mennybe. Szeretném kérdezni, hogy az előttünk álló időszak szebb, jobb, békességesebb, nyugodtabb, kevesebb veszéllyel teli lesz, mint ami mögöttünk van? Az előttünk álló év milyen lesz? Rossz, egyre rosszabb. Ha azt mondjam, hogy ha valaha szükség van a nehémiási imára, akkor most. És a nehémiási imában ott van az erő, az Isten tanácsot, bölcsességet, mennyei vezetést, védelmet és erőt ad az embernek. Gyakoroljuk minden pillanatban, minden élethelyzetben ezt a lehetőséget, ezt a kiváltságot. De egyébként hadd kérdezzem meg, nem egy nagy kiváltság, hogy bölcsességért folyamodhatunk a bölcsesség forrásához. Veszedelemben fohászkodhatunk ahhoz, aki minden hatalom menjen és földön. Ellenséges támadások, emberek rossz indulata idején fohászkodhatunk ahhoz, aki az emberek szívének gondolatait úgy tudja megfordítani, úgy tudja formálni, mint a víz folyását eltereli. Nem hatalmas kiváltság? Éljünk ezzel a lehetőséggel. Mi történik? A történetet csak röviden említem. A király mit tesz? Megadja a kérését, elengedi őt, ad mellevelet, gyűjtheti a tartományokon keresztül, ahogy megy az építőanyagot a szükséges munkavégzéséhez. Mindennel ellátja a király, amire csak szüksége van, hogy végbe tudja vinni az ő elhatározását. Hadd kérdezzem meg, egy ilyen esemény, az király elengedett a vagyonta, tehát lehetőség, minden. Az ember mire hajlamos egy ilyen helyzetben? Hogy az ember elbízza magát. Fú, de ügyes voltam, de jól mondtam ezt, de jól csináltam. Nézzük meg Nehémiásra, mi volt jellemző. Most csak én olvasok, mert egy-egy versnek a részleteit több ige szakaszból olvasom. De tudod, mint a második fejezet 8. versét vetítsd ki, és annak csak a végét szeretném olvasni. Azt olvassuk, hogy és megadta nekem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Megadta a király, de nem azért, mert én annyira bölcsen szóltam és okos voltam, hanem az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Otthon van már, hazamegy, mondom csak a történetnek, csak egy-egy mozzanatát idézem. Körüljárja a falat, még senkinek nem mondja el az ő gondolatait, mert fohászkodik, tervezget, az Istenhez fordul. És azt mondja, hogy én senkinek nem mondtam el, hogy mire indította az Istenem az én szívemet. Az Isten indította az ő szívét. Akkor utána még egy Biblia versnek egy részlete. És utána megjelentette nekik, az embereknek, az én Istenemnek ragj rajtam nyugvó jó kegyelmét. Tehát elmondta, hogy az Isten milyen kegyelemmel és ajándékkal vette őt körül. És talán, amikor a kőfal majd felépítetik, mondom, most nem a történetet folyamatában nézzük, csak a lelkületet, azt olvassuk, talán a 6. fejezet 16. versét még vetítsed ki, a 6. fejezet 16. versét. És történt, hogy midőn meghallották minden mi ellenségeink, megfélemlettek minden pogányok, akik körülöttünk voltak, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe ez a munka. Nem tőle. Ő volt a vezetője, irányítója, a motorja. De kitől vitetett végbe a munka? Az Istentől. Hogy vonatkoztatjuk ezt a saját életünkre, Nehémiásnak ezt a lelkületét? Szeretném megkérdezni, hogy a combatiskolai tanulmányban is beszéltünk róla, milyen esemény előtt állunk, az Isten népe? A késői eső kiáradásának a küszöbén vagyunk. Mi fog történni? Hatalmas erővel fog megszólalni az evangélium, jelek, csodák fognak történni Isten népe által. De ehhez mi szükséges? Hogy eljussunk erre az alázatra. Mert különben kinek tulajdonítanánk minden eredményt és minden dicsőséget? Magunknak. Tehát addig az Isten nem áraszthatja ki ránk az ő lelkét, amíg erre a nehémiási lelkületre el nem jutunk. De menjünk tovább. Nagyon érdekes, Nehémiás könyvében, és egyáltalán a Biblián belül, ugye, ez a fejezet, Nehémiás könyvén belül, mondom, de az egész Biblián belül, van egy olyan fejezet, ami, bocsánat, elnézést a kifejezésért, első olvasásra olyan unalmasnak tűnhet. Mert a 3. fejezet arról beszél, ugye Nehémiás hazamegy, és megszervezi a kőfalnak a felépítését. És azt olvassuk a 3. fejezetben végestelen végig, csak kiragadok egy-egy verset, el is mondom, hogy hány Biblia vers, 32 versen keresztül azt olvassuk, hogy mit tudom én, a forrásnak a kapuját javítgatta Sallum, aki a Holhozének a fia, stb. A kőfal másik darabját javítgatta Malkia, stb. És így végig sorolja, hogy a kőfalnak melyik részét ki és hogy javítgatta. Miért fontos ez? Egy szűk szavú Bibliában, mert a Biblia nem egy terjengős könyv, a leglényegesebb dolgokat mondja. Miért mondja el ezt a Biblia? Miért jegyzi fel? Szeretnék egy Biblia verset majd kiragadni ebből, de azért először elmondanám azt a gondolatot, hogy miért? Mert azt mutatja meg, hogy a kőfal építésében mindenki kivette a maga részét. Minden család, mindenki kivette a maga részét. A kőfalat nem lehetett úgy felépíteni, hogy csak egyesek munkálkodtak, a többiek pedig öbetett kézzel nézték, hogy a mások munkálkodnak. Mindenkinek megvolt a maga területe, amit végezni kellett. És ez nem egyformán nehéz volt. Egyiknek nehezebb, másiknak könnyebb munka jutott. Nem mindenki volt egyformán erős és tehetséges. Aki nem bírt csak egy téglát vinni, az egy téglát vitt. Aki ötöt is elbírt, az vitt ötöt. De mindenkire szükség volt ahhoz, hogy a kőfal felépüljön. Álljunk meg itt azért egy pillanatra. És hadd kérdezzem, mi ebből nekünk a tanulság? Isten műve mikor fog tudni befejezni? Hogyha az ő népe felébred igazából, és akik engedik magukat megtisztítatni, a munkába állnak, és végzik a maguk helyén és területén az ő szolgálatukat. Mit értek ezen? Nem biztos, hogy mindenki ki fog állni, és nagy tömeg előtt evangelizációs Isten tiszteletet tartani. De a szomszédjának, az ismerősének mindenki tud például egy könyvjelzőt adni, amin ott vannak az elérhetőségeink. Most ránéztem arra, nem tudom, értjük? Akiket én nem tudok elérni, mert a másiknak az ismerőse. Mindenki a maga területén jót tudok tenni ezzel vagy azzal az emberrel. Lehetőség nyílik a bizonyságtevésre, a figyelmét Isten felé irányítani. Tehát mindenkinek a maga területén megvan a maga munkája. És az Isten ezt a munkát szerkeszti egybe, és így fog majd a végén, rövid idő alatt, mert a kőfal nagyon rövid idő alatt épült fel, igen, tehát nagyon rövid idő alatt épült fel, és az ellenség is csodálkozott, hogy egy ekkora munkát jel, mert az Istentől vitetett végbe a munka. De ehhez mindenkinek, mindannyiunknak ki kell venni a magunk részét a szolgálatból, a munkából. Na de nézzük meg ebben a harmadik fejezetben, Nehémiás harmadik fejezetében, az ötödik vers egy nagyon érdekes dolgot mond. Az ötödik vers a következőt mondja. Nehémiás harmadik fejezet ötödik verse. Azt olvassuk, hogy leírja, hogy kik hol javítgatnak, és ezek mellett pedig javítgattak a Tékoa beliek, akiknek előkelői azonban nem hajtották nyakukat az uruk munkájának járvába. Egy család volt a Tékoa beliek előkelőségei, nem voltak hajlandók ebben a munkában részt venni, ők kivonták magukat. Nézzük meg, az ige feljegyzi. Mit mutat ez? Hogy mindig vannak olyanok, akik nem akarják a munkának a terhét hordozni. Mindig vannak olyanok. De az Úr megjegyzi azoknak, az örök emlékezetben lesz az igaz, akik vállalják a munkát, az Isten szolgálatát. Nézzük meg ezek után, még egy gondolatot szeretnék megjegyezni. A negyedik fejezet hatodik versében, olvasunk egy igét. A nép így dolgozott, ugye mindenki végezte a maga feladatát, és építettük a falat annyira, hogy elkészült az egész fal fél magasságban. Miért? Mert a nép nagy kedvel dolgozott. Na szeretném megkérdezni, hogy ha a nép nagy kedvel dolgozik, és halad előre az Isten műve, akkor az ellenség, Sátán mit csinál? Munkába lendül. Ugye munkába lendül. És mi történt? Azt olvassuk el ugyanitt a 7-től a 9-ig terjedő verset. Elindult Isten népe, nagy kedvel dolgozott, látszottak az eredmények, már a csírái látszottak, az előrehaladás jelei. És mikor ezt meghallotta Szamballat és Tóbiás, továbbá az arábia beliek és az ammoniták és az asdódeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek. és összeesküdtek mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni, és népét megrémíteni. De mi imádkoztánk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. Mit látunk ebben az ige szakaszban? Az ellenség támadásba rendül. Megpróbálják megakadályozni külső erővel, támadásokkal, megpróbálják megakadályozni a kőfal tovább vitelét, a kőfal építések tovább vitelének a munkáját. Hadd kérdezzem meg, fenyegetéseket küldenek, hadd kérdezzem meg, Nehémiás, ez az Isten félő ember megretten, megfélemlik? Nem olvastuk alaposan a Biblia verset, mit olvastunk a 9. versben? De mi imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. Tehát féltek, féltek. És hadd mondjam el, én ezt mindig elmondom, hogy amikor erről valahol szólok, én ezt az igét annyira szeretem. Miért szeretem annyira? Mert ez azt mutatja, hogy egy istenfélő ember is meg tud ijedni, tud félni. Igen, én annyira tudom magamat azonosítani Nehémiással ilyen értelemben. Igen, vannak dolgok, amitől a hívő ember is megretten és fél. De mi a különbség egy nem hívő és egy hívő ember félelme között? Hogy a hívő ember mit csinál a félelmében? Az Istenhez fordul. És mi történt Nehémiással is? A szíve felbátorodott és megerősödött. Ugye ott az elején azt olvastuk. Tehát fölmérték a helyzet komolyságát, imádkoztak, és ezzel párhuzamosan mit cselekedtek? Ültek ölbetett kézzel? Nem. Hanem állítottak ellenük őrséget nappal és éjjel. Megtették a maguk részét hitben, imában, és nem engedték, hogy az ellenség visszahúzza őket a munkától. Azon kívül azt látjuk, mondom, most nincs idő az egész történetet végigvenni, de azt látjuk a történetben, hogy a belső ellenséget is felhasználta Sátán, mert csüggesztő dolgokat mondtak, hogy reménytelen, még annyi van hátra, nem bírják az emberek. Tehát a belső ellenség csüggesztéssel próbálta, nem fenyegetéssel, hanem csüggesztéssel próbálta lelohasztani a lelkesedést. Hadd mondjam, ha elindulunk, igazából odaszánjuk magunkat az Isten műve építésére, ugyanezekkel a jelenségekkel fogunk találkozni. De Nehémiás mitől tudott azzá lenni, aki volt? Hogy nem engedte magát elcsüggeszteni, hanem haladt előre az Isten lelke által azon az úton, amelyet abban a munkában, amelyet az Úr rábízott, imában, hitben odaszánta magát erre a munkára. Menjünk tovább, és elnézést, egy picit hosszabb lesz, de muszáj még két gondolatot megjegyezni. Tanulság, hatalmas tanulság. Elkészül a fal, tehát gyönyörű, gyönyörű szépen halad a munka, tehát épül egyre jobban. De történik egyszer csak valami, ami Nehémiást a szíve mélyéig megrázta. Mi volt ez a körülmény? Egyszer csak a nép kiáltása elhatott Nehémiáshoz. Tudnélik, a nép, ne feledjük el, hogy ők hazajöhettek, de azért alávetett nép volt, ugye a Médó-Perzsa birodalom alatt levő nép volt, és nekik adót kellett fizetni, ugye mindenkinek adót kellett fizetni. Voltak közöttük gazdagabbak, voltak jómódúak, voltak szegényebbek, és a szegények, amikor nem tudták fizetni az adót, akkor mit csináltak? A tehetősebb testvéreiktől kértek pénzt, hogy ki tudják, tehát anyagiakat, hogy ki tudják fizetni a tartozást, tehát az adósságot, de ezek a jómódúak mit csináltak? Uzsorára adtak, uzsorakamatra adtak a testvéreiknek, sőt, azt csinálták, hogy akik, tehát nagyon a legszegényebbek, eladták szolgáknak az ő fiaikat és leányaikat a gazdagabbaknak. És Nehémiás, amikor ezt meghallotta, hogy a nép sír és panaszkodik emiatt, hát hadd kérdezzem, bűn volt ez? Hatalmas bűn. És mikor ezt meghallotta, az 5. fejezet 6. versét olvassuk. Azt olvassuk az 5. fejezet 6. versében, hogy felette nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásukat, és e dolgokat hallottam. Mit mond? Felette nagy haragra gerjedtem. De milyen volt Nehémiás? Mit láttunk a második pontban? Milyen volt Nehémiás? Vedd is ki, légy szíves, a hetedik verset. Mit csinál a nagy haragjában? Mit csinál? Ugyanitt a hetedik vers. És magamba szállva gondolkodtam erről. Figyeljük, mennyire csodálatos ez a vers. Meghallotta, és nem azonnal kezdte elmondani, hogy hát hogy képzelitek ezt. Nem, hanem magába szállt, gondolkodott, fohászkodott a nehémiási ima, és nem azonnal szól és cselekszik. És utána viszont megfette az előjárókat és a főembereket, ezt mondván, ti a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szereztem ő ellenük nagy gyűlést. Nem olvassuk tovább, arra kérlek benneteket, házi feladat, jönnek az ünnepek, amúgy is talán lesz több idő. Nehémiás könyvét olvassuk el elejétől végig. Annyira gyönyörű, annyira gyönyörű. Olvasmányos is. Igen, szereztem ő ellenük nagy gyűlést. Szeretnék megállni itt egy pillanatra, nem olvassuk föl most itt a feddőszókat, nagyon kemény feddőszókkal megfette őket, nyíltan és kendőzetlenül, de szeretném megkérdezni azt, hogy bocsánat, mi volt az, ami tanulság volt ebben Nehémiás cselekedetében, mi volt a legnagyobb tanulság, hogy megfette ezeket az embereket kemény szókkal? Mi volt a legnagyobb tanulság ebben? Bátor volt, így van. A rosszra nem mondta azt, hogy jó. Hadd mondjam, az Isten művét lehet úgy építeni, hogy közben romlottság és visszaélés és nehézség van, tehát ilyen jellegű bűnök vannak? Nem lehet. Isten akkor tudja megáldani a munkát és az ő művét, azt mondja, vesd ki a gonosz magad közül, tehát ilyen értelemben megfeddeni a rosszat. A rosszra nem lehet azt mondani, hogy jó. A békesség kedvéért nem lehet megalkudni. Isten nem tudja felhasználni azokat az embereket, akik a saját maguk tekintélyét vagy a szimpátiát megőrizve, hogy szeressék őket az emberek, meg kedvesek legyenek hozzá, és ezért nem mernek semmit mondani. Nem. Az Isten félő ember felvállalja, hogy a rosszat néven nevezi. És figyeljük meg a mondat, ami így hangzik, a kizsákmányolás megfedése című fejezetből, figyeljük, Nehémiást egy pillanatig sem befolyásolta az a tény, hogy az elnyomók jómódú emberek voltak, akiknek segítségére nagy szükség van a város helyreállításánál. Keményen megdorgálta az előkelőket és vezetőket. Amikor nagygyűlése hívta össze a népet, eléjük tárta, hogy mit kíván Isten ebben a dologban. Tehát nem volt megalkuvó egy pillanatra sem, nem törődött azzal, hogy esetleg az ő pénzüktől fog tovább folyni majd a munkának az építése, mert pontosan tudta, hogy az Úr elnézést az égből tud juttatni anyagiakat odahozni eléjük. Az nem kérdés, az Istennek ez nem kérdés, de a rosszat akkor is meg kell fedni, és nem lehet a rosszat jónak nevezni, és nem zavarta őt az illetőknek a származása, az anyagi helyzete, a nép között elfoglalt szerepe. Egy mondat, amíg a törvény felháborító megsértése dorgálás nélkül maradt, a menny áldása nem nyugodhatott meg a népen. Figyeljük! Amíg a törvény felháborító megsértése dorgálás nélkül marad, a menny áldása nem nyugodhatott meg a népen. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék csak felvetni. Egyetlen egy gondolatot. Nehémiásnak ez a feddése, hogy megdorgálta az embereket, azt olvassuk majd, hogyha olvassuk végig a könyvet, látni fogjuk, hogy a nép hallgatott, egy árva szót nem szólt, tehát csöndben volt, elismerték, hogy milyen bűnöket követtek el ezzel. De miért volt Nehémiás ennyire hasznos eszköz az Isten kezében a feddésben? Miért volt ennyire hasznos? Az ötödik fejezetből olvassuk el a 14-től a 16-ig terjedő verseket. 14-től a 16-ig terjedő verseket. Sőt, azon naptól fogva, melyen Júdának földére helytartójukul rendeltettem, Artaxerxes királynak 20. esztendejétől fogva, 32. esztendejéig, azaz 12 esztendejéig, sem én, sem az én atyám fiai a helytartónak járó kenyeret nem ettük. Holott az előbbi helytartók, akik én előttem voltak, terhelték a népet, és vettek tőlük kenyérért és borért 40 ezüst sikluson felül, sőt, még legényeik is zsarnokoskodtak a népen. De én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, még egy kőfalon is dolgoztam, mezőt sem szereztünk, és minden én legényeim egybegyűltenek ott a munkára. Még tovább is olvassunk róla, hogy milyen volt. Tehát milyen volt az élete? Példamutató volt. Nézzük meg, az előző helytartók követelték, ugye, ami nekik jár, ugye, mert őket nevezte ki ugye a király a helytartóknak, nekik is járt ugye a néptől ugye ilyen és olyan adomány, és még azon felül is zsarnokoskodtak a korábbi vezetők. Nehémiás milyen volt? Semmit nem fogadott el, ami járt volna neki, hanem ugyanúgy osztozott a népnek a sorsában. Hiteles ember volt. Figyeljük meg, hányszor fordul elő, valakit valamire figyelmeztetni kell, valami rossz dolog miatt. Hányszor van az, hogy te beszélsz, aki ilyen meg, nem tudom, értjük? Tehát az ember hiteltelenné válik akkor, ha az életében nem valósulnak meg az isteni elvek, az igének az elvei. Nehémiás igéje életében megvalósult, és ezért tudott hitelesen, keményen, de a Szentlélek által indítatva feddeni és dorgálni. És ezért tudott ez a munka így ilyen hamar végbe menni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vajha mi is Nehémiás életének ezeket a tanulságait igazából szívből megszívlelnénk, és kérnénk az Istent, hogy vajha bennünket is fel tudna használni a romlás építésén, hogy mi is az ő művét tudjuk építeni a magunk környezetében, a magunk adottsága, tehetsége és lehetősége szerint, teljes odaadással és lelkesedéssel. És ha ezt fogjuk tenni, az áldás nem fog elmaradni. Meg fogjuk majd látni Istennek a jóváhagyását, és mindazt az örömet, ami ennek a munkának a végzéseként majd a gyümölcstermésben meg fog mutatkozni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy a te igédben van üzeneted a mi számunkra. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Nehémiás történetét is elénk tártad. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy ezekben az igékben és az ő életér történetében és jellemében annyi tanulság van a mi számunkra. Urunk, köszönjük, hogy bennünket is most hívtál el a történelemnek ebben az időszakában, hogy mi is romlás építői lehessünk. És Urunk, kérünk adjat, hogy valóban ebben a munkában teljes szívünkkel részt tudjunk venni, hogy majd megláthassuk ennek az áldását, a te végtelen kegyelmedet az előttünk álló időben. Urunk, ne engedd, hogy elcsüggedjünk a külső és a belső támadások miatt. Ne engedd, Istenünk, hogy Sátán leállítson bennünket, és visszahúzzon bennünket az érted való munkában. És kérünk téged, Urunk, egyen-egyenként mutasd meg mindannyiunknak azt, hogy a kőfal melyik szakaszán tudunk dolgozni. Urunk, te adjál mindannyiunknak útmutatást, vezetést, lehetőséget, és kérünk téged adjad, hogy halló fülünk legyen arra, hogy meghalljuk a te lelked hangját, és tudjuk azt cselekedni, amire elhívtál bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és áldjál meg bennünket. Te tudod a mi egyéni küzdelmeinket, próbáinkat. Segítsél nekünk, Urunk, kérünk a mi szükségletünkhöz mérten, és köszönjük neked teljes szívünkből azt, hogy ránk is számítasz, Urunk, ebben a munkában, hogy mi a te munkatársaid lehetünk. Így kérünk, hogy áldjál meg bennünket, Urunk, a te végtelen jóvoltodból. Amen.